A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Isten tiszteletünk kezdetén a 254. dicséretünk első 4 versét énekeljük el. Hallgassuk meg Isten igéjét a mai napi ószövetségi szakaszból, Jób könyve 39. fejezetéből.
Te ejtesz e zsákmányt a nőstény oroszlánnak, és kielégítheted-e az oroszlán kölykök éhségét, amikor meglapulnak a tanyáikon, és a bokrok közlesben fekszenek? Ki szerez eledelt a hollónak, amikor fiókái Istenhez kiáltoznak, s kóvályognak, mert nincs mit enniük? Tudod-e kőszáli zergék ellésének idejét? Megfigyelted-e, mikor borjaznak a szarvasok? Megszámláltad-e a hónapokat, hogy meddig vemhesek? Tudod-e ellésük idejét? Csak összegörnyednek, és már megellettek, vajudásuktól megszabadultak. Borjaik gyarapodnak, nagyra nőnek a legelőn, elszélednek, és nem térnek vissza hozzájuk. Kibocsátotta szabadon a vadszamarat, kioldozta el a fürge vadszamár kötelét. A pusztát rendeltem otthonukká, a szikes földet lakóhelyükké. Kineveti a városi sokadalmat, nem hallja a hajcsák kiáltozását. Fölkeresi a hegyi legelőket, fölkutat minden zöld növényt. Akar-e szolgálni neked a bölény, ott hál-e jászladnál? Barázdába foghatod-e a bölényt a kötelénél fogva? Vajon boronálja-e utánad a göröngyöket? Bízhatsz-e benne, mivel nagy az ereje, és ráhagyhatod-e munkát? Elhiszed-e róla, hogy behordja a gabonád, és betakarítja a szérüdre? Vígan verdesi szárnyát a strucc, de nem gólya szárny, és tollaz, hiszen a földön hagyja tojásait, és porral költeti ki. Elfelejti, hogy a láb eltiporhatja, és a mezei vad eltaposhatja azokat. Fiaival olyan keményen bánik, mintha nem is az övéi lennének. Nem fél, hogy fáradtsága kárba vész. Mert Isten nem ruházta fel bölcsességgel, nem adott neki értelmet. De hogyha neki indul, kineveti a lovat és a lovasát. Vajon te adsz erőt a lónak? Nyakát te ruházod fel sörénnyel? Fölugraszthatod-e, mint egy szöcskét? Büszke horkantása félelmetes. Patája gödröt ás, örvend erejének, neki rohan a fegyvernek. Neveti a félelmet, nem remeg, nem fordul vissza a fegyver elől. Csörög rajta a tegez, ragyog a lándzsa és a kopja. Tombolva reszketve kapálja a földet, és nem marad vesztek, ha fölzeng a kürt. A kürt szóra nyerítéssel felel, messziről megneszeli a harcot, a vezérek lármáját és a csatazajt. A te értelmed műve az, hogy az öjv repül, és kiterjeszti szárnyait dél felé. A te parancsodra szállt-e a fent a sas, és rakja magasra a fészkét. Kősziklán lakik, és ott tanyázik a sziklák párkányain és bérceken. Onnan kémleli ennivaló után, messzire ellát a szeme. Fiókái vért szívnak, és ahol csak dög van, mindjárt ott terem. Ezután azt mondta az Úr Jóbnak: aki perbe száll a mindenhatóval, cáfolja meg őt, és aki Istennel vitatkozik, feleljen neki. Erre Jób így szólt az Úrnak: íme, könnyelmű voltam, mit felelhetnék neked? Kezemet a számra teszem. Egyszer szóltam, de már nem szólok. Vagy ha kétszer, nem teszem többé. Eddig az ige, jártek testvérek, imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adok neked, hogy együtt lehetünk, még így ilyen online formában is, hogy hallhatjuk a te igédet, hallhatjuk a te igéd magyarázatát. Olyan jó, Uram, hogy téged egyre jobban megismerhetünk ezáltal. Olyan jó, hogy te kijelentetted magad nekünk. Mai világunkban olyan sok mindent gondolunk magunkról, hogy olyan sok mindent tudunk a természetről, olyan sok mindent tudunk a világról, a dolgokról, hogy hogyan működnek. De te teremtettél mindent, és annyi minden van, amiről még halvány fogalmunk sincsen. És olyan magas lóról tudunk mi is beszélni, hogy mi már mennyi mindent tudunk. Kérlek, drága Istenem, add, hogy alázatosak lehessünk, és oda mehessünk hozzád, és mindig a te lábaidnál kérjük el, amit tudni szeretnénk. Kérlek, Atyám, add, hogy tudjunk benned bízni, és veled járni. Kérlek, te áld meg ezt a karácsonyi készülődésünket is majd, és az ünnepet, még ha ilyen furcsa formában, ilyen soha nem látott formában van is, de add, hogy meg tudjuk tisztítani a szívünket a te kegyelmed által is, hogy tudjunk rád figyelni, és azt ünnepelni, hogy a legnagyobb ajándékot adtad nekünk, hogy a te fiad eljött közénk, hogy meghalljon a mi bűneinkért, és hogy ezáltal megváltson minket. Köszönöm, hogy velünk vagy, és köszönöm, hogy te adsz erőt nekünk ebben a helyzetben is. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét a Zsoltárok könyvéből olvasom, a 32. Zsoltár 5. verséből. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Amen. A 235. dicséretünk 4. versét énekeljük el. Istenünk igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom, a 119. Zsoltár 71. verséből. Jó nekem, hogy megaláztál, azért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet. Amen. Jób könyve a szenvedés kérdését járja körül. Az első fejezetekben a szerző rávilágít a tényre, miszerint a szenvedés elkerülhetetlen. Ezzel kapcsolatban olvasunk a Jóbot ért csapásokról. Azt olvassuk az első fejezetben, hogy elveszítette a vagyonát, majd elveszítette a gyermekeit. Egyik hírnök a másik után érkezett, és beszámoltak azokról az eseményekről, hogyan történt ez a veszteség. Természeti csapás, rablók, és a végén azt olvassuk, hogy gyermekei egy ház, rá zuhant a ház, összedőlt egy ház, és így elvesztették az életüket. De ha tovább olvassuk Jób könyvét, akkor azt látjuk, hogy később Jób elvesztette az egészségét is, különféle bőrbetegségei támadtak, és egy cseréppel vakargatta magát. És az utolsó csapás az volt, hogy a felesége meggyűlölte őt, ellene fordult. Azt kell mondjam, hogy ez a négyféle szenvedés ma is talán a legtöbbeket érintő szenvedés. Ma is sokszor tapasztaljuk, élete során biztos, hogy mindenki futott már bele anyagi nehézségekbe. Amikor valami miatt nem tud az ember annyit költeni, amennyit szeretne, vagy ami ennél még súlyosabb, arra sem tud költeni, amire szükséges. A másik, ugye legtöbben nem úgy veszítik el a gyermekeiket, mint Jób, de sokak életében lehet látni, illetve sokaktól lehet hallani, hogy életük egy pontján olyan módon megromlott a gyermekeikkel való viszonyuk, hogy azon már nem lehet segíteni, mintha számukra meghaltak volna. Ugyanígy lehet beszélni egészségi problémákról, nem mondom el, hogy most éppen miről, mert mindenki tudja, és azt gondolom, hogy a házassági gondokat is a legtöbben ismerik, a legjobb házasságban is előfordul, hogy férj és feleség összekülönböznek egymással, sok házasságban pedig ennél még súlyosabb gondok is adódnak. Tehát ami Jób esetében nagyon fókuszálva látható, hogy a különféle problémáknak a halmaza egyben zúdult rá, erről elmondhatjuk, hogy hát valamilyen formában, de a mi életünkben is jelen vannak, nem tudjuk őket kikerülni. Tehát ez az első dolog, amiről beszél Jób könyve. Ezt követően pedig rávilágít az ember örök kérdésére, ami úgy szól, hogy mi a szenvedés értelme. Erre szeretnénk mindenképpen választ kapni. Összesen háromféle válasz adható erre a kérdésre, és ezeket fogjuk most megvizsgálni Jób könyvének a segítségével, különösen is ennek a 39. fejezetnek a segítségével. Az első válasz úgy foglalható össze, a szenvedésnek nincs értelme. Azok, akik egyáltalán nem hisznek Istenben, mind így gondolják. Meg is mondom miért. Ha ugyanis nincs Isten, akkor az ember életének egyáltalán nincs értelme. Gondoljunk bele ebbe mélyen, ugye akik szerint nincs Isten, aki teremtette ezt a világot, arra az eredményre kell jussanak, hogy az élet véletlenszerűen kialakult, az emberi élet is ilyen értelemben a véletlennek az eredménye, tehát nincsen tudatos eredete, nincsen tudatos értelme, egyszer van, aztán elmúlik. Valójában semmi jelentősége és értelme nincs. Márpedig, ha az ember életének nincs értelme, akkor az ember életének egyes epizódjai, mint például a szenvedés, szintén értelmetlenek. A nem hívő emberek tehát mind így gondolják, a szenvedésnek nincs értelme, de hozzá kell tegyem ehhez, hogy a hívő emberek közül is azok, akik éppen súlyos szenvedéseken mennek keresztül, van, hogy ide jutnak. Ha nem is egész életükre nézve, de életük egy szakaszában sokszor így gondolják, hogy a szenvedésnek nincs értelme. Egy ponton Jób is, mintha így gondolkodott volna. A 14. fejezet első két versében a következőt mondja, az asszonytól született ember élete rövid, tele nyugtalansággal. Kihajt, mint a virág, majd elfonnyad. Árnyékként tűnik el, nem marad meg. Tudjuk, hogy Jób hívő ember volt, és végig fenntartotta ezt a hitét, de az emberi élettel kapcsolatban eljutott erre a pontra, hogy én csak olyan vagyok, mint egy növény. Kihajtok, elfonnyadok, a kettő közötti rész pedig a nyugtalansággal telik. Magyarul az egésznek tulajdonképpen semmi értelme nincs. Hadd kérdezzem meg, hogy kerültünk-e már ilyen mélyre valaha? Én már sok emberrel találkoztam, aki került ilyen mélyre, hívő emberként is. Hadd kérdezzem meg, hogy esetleg van-e valaki, aki most éppen így érzi magát, hogy szenvedek, és az ég egy adta világon semmi értelme nincs ennek. Hadd mondjam el, hogy ez a válasz, miszerint a szenvedésnek nincs értelme, objektíve nézve egy rossz válasz. Rossz egyrészt azért, mert az igéből tudjuk, hogy Istennek mindennel, még a szenvedéssel is célja van. De rossz abból a szempontból is, hogy ez a válasz elveszi az embernek a maradék reménységét is. Elveszi a reménységet, és nem hagy helyette mást, csak csüggedést. Tehát helytelen és csüggedésbe taszít. Ez egy olyan válasz, ami, ha meg is kísért bennünket, igyekezzünk minél hamarabb megszabadulni tőle. A második válasz lehetőség így szól, a szenvedésnek van értelme, csak nem tudom mi. A hívő emberek többsége ezen az állásponton van. És ezzel kapcsolatban Hadd idézzem a felolvasott igénknek néhány versét. Ebben a fejezetben ugyanis Isten rámutat, hogy az ember még a hétköznapi élet dolgainak az összefüggéseit sem érti. Legalábbis sok esetben nem érti. És ha ezeket nem érti, akkor hogyan érthetné a magasabb és összetettebb problémák, mint például a szenvedés értelmét? De attól, hogy mi ezt nem értjük, attól még van értelme. Néhány verset a fejezet elejéről és annak végéről olvasok. Tudod-e, mikor ellik a kőszálizerge? Megfigyelted-e, mikor borjezik a szarvas? Megszámoltad-e, hány hónapig vemhesek? Tudod-e, mikor jön el elletésük ideje? Lefekszenek, megellik borjaikat, és megszabadulnak fájdalmuktól. Borjaik megerősödnek, felnőnek a mezőn, elszélednek, és nem térnek hozzájuk vissza. Isten hosszan sorolja a példákat, és mindezt azért, hogy Jób ráébredjen, hogy én még ezt sem tudom. Bölcsnek gondoltam magamat, de én gyakorlatilag ezekről sem tudok túl sokat. És a fejezet végén mit olvasunk? Jób ekkor megszólalt, és így felelt az Úrnak. Bizony, könnyelmű voltam. Mit felelhetnék neked? Kezemet a számra teszem. Egyszer beszéltem, de ezután nem szólok. Vagy ha kétszer is, többé már nem teszem. Tehát a fejezet végére Jób eljutott odáig, hogy mindaz, amin én gondolkodtam, az a büszkeség hajtott engem, hogy én azt gondolom, hogy erre mind választ tudok kapni. Hogy én ezt mind megérthetem önmagamtól. És Isten azzal vigasztalta meg őt, hogy habár te nem látod az értelmét, de én tudom, és van értelme a szenvedésnek is. És Jób megalázta magát ennek a beszédnek a hatására. És hadd tegyem hozzá, hogy az új szövetség is megerősíti az ószövetségnek ezt a tanítását, miszerint a hívő emberek nem mindig tudják, az esetek többségében nem tudják, mi a szenvedés értelme, de afelől megvannak győződve, hogy van értelme. János evangélium a 9. fejezetének elejéről olvasok néhány verset. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle. Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, és nem folytatom az igét. A lényeg az, hogy Jézus tudja, miért van ez így. Tudja, hogy mi az értelme a szenvedésnek ennek az embernek az életében. De a tanítványok nem tudják. Ők csak tippelgetnek, és ráadásul nem is helyesen. De meg vannak győződve afelől, hogy a szenvedésnek van értelme. És azt kell mondjam, hogy ez már egy jó válasz. Ha valaki idáig eljut hitélete során, hogy nem tudom, mi a szenvedés értelme, de biztos, hogy van, mert Istennél semmi véletlen nem működik, ez már egy jó válasz, és az embernek valamiféle reménységet mindenképpen biztosít. De térjünk rá a harmadik válasz lehetőségre, ez így szól, a szenvedésnek van értelme, és tudom mi. Hát amíg ezen a földön élünk, az biztos, hogy nem fogjuk megérteni minden szenvedésünk értelmét a maga teljességében. Ez biztos. De arra nézve van reménységünk, hogy valamit megérthetünk ezeknek az értelméből. Van olyan, hogy maga Isten közli velünk egyik-másik szenvedésünknek az értelmét. És most hadd folytassam annak az igének a felolvasását, amit az előbb megkezdtem. Tehát Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá. Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. Ennek az embernek a szenvedése azt a célt szolgálta, hogy Isten hatalma, irgalma, szeretete nyilvánvalóvá legyen ezen az emberen, és mások számára is valami kiderüljön Istenre. Nem véletlen a szenvedés, és ebben az esetben megtudtuk, hogy pontosan mi az értelme. Hát az a helyzet, hogy velünk kapcsolatban a saját szenvedéseink tekintetében elég nehéz belátnunk azt, hogy na pontosan ezért történt. Ezt mi már így nem tudhatjuk, mert rólunk nem szól ilyen értelemben ige. Ugyanakkor előfordul, hogy egy szenvedés eredményét látva a saját életünkben rájövünk, vagy megsejtjük legalábbis, hogy miért adta Isten azt nekünk. Ezzel kapcsolatban idézem újra a 119. Zsoltár 71. versét. Jó nekem, hogy nyomorúság ért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet. Tehát itt a zsoltáros arról beszél, hogy történt vele valami, egyébként nem részletezi, hogy pontosan micsoda, amit ő nyilván rossznak tartott és szeretett volna tőle megszabadulni, de amikor véget ért ez a szenvedés, eltűnt a rossz az életéből, és ott maradt annak a gyümölcse, nevezetesen, hogy ő megtanult valamit Isten törvényéből, benne jó irányba változott valami, akkor azt tudta mondani, hogy jó nekem, hogy nyomorúságért. És rájött, hogy ez volt a célja, vagy legalábbis céljainak egy része. És meggyőződésem, hogy amikor mi is túljutottunk egy-egy nehéz időszakon az életünkben, akkor sokszor új hegyre tudjuk venni, hogy mit profitáltunk belőle. Mert kevés olyan szenvedés van, amivel kapcsolatban semmit ne profitáltunk volna. Biztos vagyok benne, hogy mindenki fel tudna sorolni az életéből valamit. Van egy írás, ami az interneten is megtalálható, úgy lehet összefoglalni, hogy kértem Istentől ezt, de ő adott helyette valami mást. Ebből az írásból szeretnék egy rövidebb részletet felolvasni, ami szintén ezt erősíti meg. Kértem erőt, és adott Isten nehézségeket, melyek erőssé tesznek. Kértem bölcsességet, és adott problémákat, hogy megoldjam azokat. Kértem bátorságot, és adott veszélyeket, hogy legyőzzem őket. Kértem adjon szeretetet, és Isten adott gondterhelt embereket, hogy segítsek rajtuk. Isten adja ezeket a nehézségeket, mert egy bűnnel terhelt életű ember sokszor csak így tud tanulni. Amikor minden jó az életünkben, akkor nagyon sokszor taníthatatlanok vagyunk, nem akarunk odafigyelni Istenre. Akkor mindig a könnyebbik utat választjuk. De amikor baj van, akkor odafordulunk hozzá, akkor megtanulunk belőle valamit. Hát meg kell mondjam, hogy nekem is sok nehézség volt gyerekkoromban, nyilván vannak most is, de volt gyerekkoromban rengeteg sok nehézségem, és ezzel kapcsolatban el tudom mondani, hogy sokkal együttérzőbbé váltam az emberekkel szemben. És ez nagy kontrasztot jelentett már az akkori osztályomban is, ahova jártam, hogy bizonyos emberek, akiknek nem voltak problémáik az életben, vagy legalábbis nem olyan nagyok, azok mindenkinek csak beszólogattak, nem bántotta őket, ha megbántanak másokat, én pedig, hogyha valakit megbántottam, akaratomon kívül is, akkor én éreztem lelkiismeret furdalást, egyébként nagyon helyesen. Tehát ezek a szenvedések hozzájárulnak ahhoz, hogy valamit megértsünk a szenvedés értelméből. Nem állítom, hogy mindenre választ fogunk kapni utólag, amíg itt ezen a földön élünk, de valamit megsejthetünk. Majd a mennyben. A mennyben majd megértjük minden szenvedésnek az értelmét. És ezzel kapcsolatban olyan bátorító az, hogy mélyebben fogjuk megérteni majd Krisztus szenvedéseinek az értelmét is. Azt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy minden könny letöröltetik az arcunkról, minden sebesülés bekötöztetik, az emberi élet tökéletesen meggyógyul, de Jézus Krisztusnak a sebei ott is előttünk lesznek, majd látszani fognak. Azért, mert ezek dicsőséges sebek. Arra emlékeztetnek bennünket, hogy mekkora Istenben a szeretet irántunk. És amikor mi most beszélünk Krisztus szenvedéseiről, akkor el tudjuk képzelni egy részét, meg az eredményének egy részét is. De mindezt a maga teljességében nem tudjuk felfogni. Majd, amikor oda kerülünk a mennybe, akkor kidárul előttünk egy világ, hogy Jézus ezt vállalta, értünk, és ilyen csodálatos eredménye lett ennek az életünkben. És a saját földi életünkre visszatekintve is megértjük majd, hogy Isten melyik szenvedést miért adta, és higgyük el, hogy hálásak leszünk majd ezekért a szenvedésekért, mert nem azt látjuk utólag, hogy milyen rossz volt, hanem azt, hogy Isten mit formált ki általa. Itt van tehát előttünk Jób könyve, a szenvedésről szóló legteljesebb bibliai könyv, és azt kell mondjam, hogy ez egyik legolvasottabb bibliai könyv. És ennek az a magyarázata, hogy nekünk válaszokra van szükségünk. A szenvedést nem kerülhetjük ki, de megérthetjük, hogy van értelme. Adjunk Istennek hálát azért, hogy ez a hit bennünk él, hogy a szenvedéseinknek van értelme. És adjunk hálát Istennek azért, ha azt is megmutatja nekünk, hogy mi az értelme egyik-másik szenvedésünknek. És már előre adjunk hálát azért, hogy ezek a szenvedések egyszer véget érnek, és nem marad más a nyomukban, csak azok az áldások, amelyeket Isten ezek által a szenvedések által hozott az életünkbe. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 272. dicséretünk első és második verseit énekeljük. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan sokszor visznek tévútra bennünket a gondolataink, és amikor szenvedés az osztályrészünk, akkor rögtön téged okolunk, és azt gondoljuk, hogy értelmetlen az a szenvedés, amit ránk bocsátottál. Holott az igazság az, Urunk, hogy a szenvedést valójában megérdemeljük bűneink miatt, ugyanakkor tudjuk, hogy amikor Te azt ránk bocsátod a Te gyermekeidre, akkor annak az elsődleges célja az, hogy nevelj bennünket, hogy kimoss abból a bűnből, amiben saját magunk jutottunk. Köszönjük, hogy kimostál a bűnből Krisztus keresztje által, de köszönjük, hogy meg akarsz szabadítani bennünket a bűn maradékától is, és nevelni akarsz bennünket, hogy másként gondolkozzunk, másként érezzünk, és más döntéseket hozzunk. Hálát adunk neked, Urunk, hogy Te még a szenvedés eszközét is felhasználod, és habár fáj látnod, ahogy szenvedünk, Te előre tekintesz arra az állapotra, amit ki akarsz formálni belőlünk, és ezért megengeded a szenvedést. Köszönjük, Urunk, hogy nem nekünk kell arra kérnünk téged, hogyan fenyíts meg bennünket, mert Te vagy az egyedül bölcs Isten, aki pontosan tudja mindezt. Mi arra kérünk, Urunk, hogy nekünk is adj bölcs belátást, hogy lássuk, van a szenvedésnek értelme. És Urunk, a Te kegyelmedből megteheted, hogy megmutatod nekünk szenvedéseink értelmet. Kérünk, hogy ezzel a reménységgel és ezzel a kijelentéssel ajándékozz meg bennünket. És köszönjük, Urunk, hogy nem sokára emlékezhetünk a Te fiad születésére, aki magára vállalt minden szenvedést. És köszönjük, hogy az ő szenvedése által szabadulhatunk meg mi is a szenvedéstől. Köszönjük, hogy elkészítetted számunkra a te országodat, ahol tökéletes testi és lelki egészségben lehetünk majd együtt veled. Áldunk téged a te fiad áldozatáért. És kérünk, Urunk, légy velünk ezekben a napokban, ezekben a hetekben. Kérünk, hogy készíts bennünket méltóképpen való ünneplésre. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Szeretettel mondom a testvéreknek, hogy advent 4. vasárnapján készültünk egy kis meglepetéssel, gyülekezetünk énekkara, illetve annak egy része készült egy kis meglepetéssel. 2 éneket hallgassunk most meg tőlük. See you. Most pedig záró énekünket énekeljük el az áldás vétele előtt, a 230. dicséretünket. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Amen. Áldás békességet, viszontlátásra!